Ebédnél a gyerekek azról tartottak tippversenyt, hogy miről fogok beszélni.
A ti gyerekek?
Igen, az enyémek, mert Judit elszólta magát. Valamelyik, azt hiszem, talán Kata, valamelyikük azt mondta, hogy biztos a vizsgaidőszakról fog beszélni. Nem tagadom, amiről beszélni fogok, azról szólt itt belül az elmúlt két hónapon. Hogy pontosan hogyan, az majd közben talán kiderül, vagy elmondom a végén. Szeretném felolvasni előbb az igét, amiről beszélni fogok, és aztán imádkozunk. Ha valaki akarja, akkor érdemes lesz majd kikeresni, mert egy részről fogok hosszan beszélni. Ez pedig Mózes második könyvéből. Annak is azt gondolom, az első felének az igazi kríziséről, a 14. részről fogok beszélni. A 14. résznek a 10. versétől szeretném felolvasni néhány verset. Tehát a 14. rész, 2 Mózes 14:10-től a következőt olvassuk. A fáraó közeledett. Izrael fiai pedig föltekintettek és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták: nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd szolgáljuk Egyiptomot. Mert jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek: ne féljetek. Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr: miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánuk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsijain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsijain és lovasain. Uram, olyan sokszor állunk külön-külön mindannyian ilyen lehetetlen helyzetben. És köszönjük neked, Uram, hogy ha emberek elhagynak is, ha emberek távol vannak is, te ott vagy. Hogy te Úr vagy minden helyzetekben, és te vagy az, aki végzed a harcodat, te vagy, aki harcolsz értünk. Te vagy, aki erős kézzel biztosan átvezetsz, még a veres tengeren is. Köszönjük, Uram, a szabadításodat. Köszönjük, Uram, hogy minket is kihoztál, minket is kivezettél abból a helyzetből, abból a pontból, ahonnan magunkat képtelenek lettünk volna megszabadítani. Te vagy a szabadító, és rajtad kívül nincs más szabadító, Jézus Krisztus. És ezért leborulunk, és hálát adunk neked, és dicsőítünk téged. Köszönjük, Uram! Köszönjük a szabadításodat. Köszönjük a megmentésedet. Köszönjük az üdvözítésedet. Amen. Nem előzmény nélküli a történet. Elég jól ismeri, azt hiszem, mindenki. A sehol máshol, az ilyen gyerekfoglalkozásokon szerintem az egyik gyakran előforduló történet, a kivonulás története Egyiptomból. Nem is szeretném az előtörténeteket részletesen elmondani. Két apró dologra szeretném felhívni a figyelmet, aminek talán lesz jelentősége a későbbiekben. Az egyik az az, hogy már a második részben azt olvassuk, miközben ugye a történet párhuzamos szálán Mózes már elmenekült a pusztában, tehát azt olvassuk, hogy Izrael fiai a fogságban, a rabszolgaságban sóhajtoznak és kiáltoznak a szolgaság miatt. És ez a sóhajtozásuk és kiáltozásuk feljut az Istenhez. Rátekintett Isten Izraelre. Tehát már akkor hozzá kiáltanak, mialatt Mózes pásztor volt, és Isten meghallgatja ezt a kiáltozást, és elküldi Mózest hozzájuk. És még egy jelenetre hadd hívjam fel a figyelmet, ez pedig a negyedik részből való, mint egy kis erőtörténet. Mózes, mikor megérkezik, találkozik ugye a bátyjával Áronnal, és azt olvassuk, hogy Mózes összegyűjti Izrael fiainak összes véneit, elmondja mindazt, amiért ő elküldte az Úr, bemutatja a jeleket a nép előtt, és azt írja az ige, hogy a nép pedig hitt, amikor meghallották, hogy az Úr számon tartja Izrael fiait, és meglátta nyomorúságokat, meghajoltak, és leborultak. Tehát nem előzmény nélküli ez a helyzetük. A nép Istenhez kiáltott, Isten meghallgatta a kiáltásukat, Mózest elküldte, Mózes bemutatta a jeleket, és a népről azt mondja az ige, hogy hitt, és leborult az Isten előtt. És következik az a hosszú-hosszú történet a 10 csapásról, aminek a végén ugye az utolsó nap. A Páska éjszakája után azt olvassuk az igében, hogy elindul a nép. Azért csak csendben mondom, gondoljatok mindig arra, hogy ez nem egy sátortábornyi kis banda volt. Azt írja az ige, hogy több mint 600 ezer 20 év fölötti férfiú. Tehát nyugodtan alsó hangon egy 2 milliós tömegről beszélünk, jó? Gyerekekkel, feleséggel. És még ráadásul csak mellékesen látszik az igéből, hogy sokan hozzájuk is csapódnak ilyen, úgy mondja, gyülevésznél. Tehát nem feltétlenül az Izrael fiai közül. Tehát itt egy népről van szó. Elindulnak, és rögtön az elején már azt látjuk, hogy Isten azt mondja, hogy nem a megszokott úton, a tengerparti úton vezetem majd a népet, hanem valami nagyon érdekes módon visszafordulnak a pusztába. Az ige leírja, hogy milyen állomáshelyeken keresztül jutnak el aztán a Vöröstengernek a partjára. Nagyon érdekes, ha figyelmesen olvassátok a történetből, nem látjuk, hogy bárki is tudná, hogy hova mennének. Tehát, hogy a nép az igazándiból Mózes szavára indul meg, mert hittek annak az üzenetnek, amit mondott. Egyedül Mózes az, akinek van elhívása, és neki van egy ígérete, hiszen mikor Isten elhívja, akkor azt mondja, bizony én veled leszek, és ez lesz a jele, hogy én küldtelek, amikor majd kivezetted a népet, akkor itt, ezen a hegyen, itt fogjátok majd áldozattal szolgálni az Istent. Tehát Mózesnek van egyedül egy nagyon erős ígérete, amire néz, és amit követve megy. A többiek pedig mennek utána. És így jutnak el erre a pontra. És hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez kevés vagy sok. Mert azért most megint hadd mondjam, egy 2 milliós nép, egy 2 milliós tömeg elindul egyetlen egy embernek adott ígéretre. Őszintén szólva, vesetek ti magatok számot, hogy mennyire biztos, megalapozott előkészületek után indultak el bármilyen útra. Én nagyon szeretnék 10-20 évre pontosan kidolgozott részletekbe menően, felépített terv alapján mozdulni. Ehhez képest az Isten azt mondja, hogy gyertek, és én lépésről lépésre mutatom az utat. És itt kezdődik a történet, tehát amit felolvastam. És rögtön az elején azt a számtalanszor elolvastam ezt az egyszerű kis mondatot. Kivételesen most a újprotestáns fordításból olvasom egyébként, akinek ismeretlen volt a felolvasáskor esetleg ez a igerészlet. Talán ez adja vissza legjobban tagolva a mondani valót. A fáraó közeledett. Pont. És ez egy olyan nagyon egyszerű, mégis minél többször elmondod, annál félelmetesebb mondat. Valahol a 13. században vagyunk Krisztus előtt. Ez annak a kornak az egyik nagybirodalma, annak a nagybirodalomnak a hatalmas uralkodója, a hatalmas seregével. Éppen gondoljátok végig, milyen kellemes, jókedélyű állapotban lehet. Néhány nappal azelőtt az Úr angyala az ő elsőszülöttjét is éppen elpusztította. Ezzel a tajtékzó, tomboló dühel megy ered a nép után. Azt gondolom, hogy egy meredeket ugorjak, sokszor nekünk is ilyenekről szólnak a hétköznapjaink. Hatalmas, nálunk sokkal erősebbnek tűnő, fenyegető erő emelkedik fölénk. Határidők. Ugye? Munkák, munkafeladatok. Betegség, amivel nem tudok mit kezdeni. Vizsgák, vizsgaidőszakok. Leküzdhetetlennek látszó problémák. Olyanok, amikre ránézünk, és csak azt érezzük, hogy mint ez a fáraó serege jön, és iszonyatos, és ijesztő, és nem tudunk vele mit kezdeni. Harc? Igen. Igen, harcról is szó van. Nagyon érdeklődve hallgattam az elmúlt hetekben, hiszen akik itt vagytok minden alkalommal, tudjátok, Zsolti is elkezdett erről beszélni karácsony után. Azt hiszem, hogy az Isten valamiről beszélni akar, akkor arról nagyon beszél. Ezt már számtalan alkalommal megértük. Itt is, mintha ugyanez történne, nagyon akar az Isten erről beszélni. Azt olvassuk a folytatásban. Izrael fiai pedig föltekintettek. Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták. Látták. Látták ezt a nagyon erős, nagyon félelmetes ellenfelet. Reális ez? Igen, az. És én hadd mondjam el rögtön az elején, mikor ugyanezzel szembenézve elkezdtem forgatni ezeket az igéket, hogy óriási csapda ránk nézve keresztényekre, hogy a ránk fenyegetően megjelenő veszéllyel, ellenféllel szemben úgy teszünk, mintha nem lenne. Hermina idézett nekem a múlt héten egy, megígértem, nem copyrightos, egy kis viccet, most elengedem én is. Amikor hárman ülnek a purgatóriumba, és azt mondja az egyik, hogy nem baj, mert engem mindenki imádkoznak. Három keresztény. Mire a másik, hogy semmi gond, hiszen nekem eleve el van rendelve a sorsom. Engem csak tévedésből tettek ide. Mire a harmadik, és engedjétek meg, én sokkal inkább ebbe a körbe tartozóan élem a mindennapjaimat, azt mondja, Jézus nevében megvallom, hogy nem vagyok itt. Nagyon hajlamosak vagyunk. Ismerős ez a gondolat? Nagyon hajlamosak vagyunk így viselkedni, amikor látjuk előttünk megjelenő fenyegető veszélyt, hogy az nem létezik. És ez egy butaság. Ez nem az Istentől való gondolkodás. Ekkor nagy félelem fogta el őket, mondja az ige tovább. És én azt kell, hogy mondjam, hogy ez valós. Valós? Jogos a félelem? Ez a másik olyan téma, amit szeretnék egy pillanatra megérinteni. Nagyon erős a nyomás rajtunk, hogy a jó keresztény az nem fél. De tudjátok, én azt látom, hogy Isten nem véletlenül adta az érzelmeket az embernek. Nagyon fontosak az érzelmek. Számomra Az elmúlt évek felfedezése nem mai már. Az egyik legbicskanyítogatóbb és leggyűlöletesebb dolog, mikor valaki szomorú, valakit valami fájdalom vagy teher ér, sír, és azt mondja neki valaki, hogy ne sírj. Nem is gondoljuk végig, hogy micsoda kártékony gondolat. Hiszen okkal adta az Isten az érzelmeket. Azok jelzőrendszerek, azok valami fontos dolgot mondanak nektek. Jeleznek, felhívják a figyelmet, például a veszélyre, például arra, hogy valami történik. Nincs semmi baj az érzelmekkel. Az érzelmeket ugyanúgy tőle kaptuk, és ugyanúgy részei az életünknek, és a lelkünknek, mint ahogy az akaratunk, a tudatunk, a gondolkodásunk. Az igazi és fontos dolog, hogy mit kezdek a félelmemmel. Tehát én azt mondom, hogy az, hogy felkiáltanak és félnek, azzal nincs semmi gond. Az a kérdés, hogy mit kezdenek ezzel a félelemmel a folytatásban. Segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Itt még ugye, még mindig a 10. versnél vagyok. És akkor azt mondom, hogy hurrá. Hát itt nincs semmi gond. Azt láttuk már a történet legelején, hogy a második részben, hogy ők hívták segítségül az Urat, és most, amikor látják a rájuk fenyegető veszélyt, újból segítségül hívják az Urat. Igaz? Hát ez a legjobb magatartás, a legszuperebb dolgot teszik, nem? Hát nem tudom. Ahogy elkezdtem ezt forgatni, hirtelen kialakult bennem egy nagyon érdekes kép, és hadd beszéljek most egy kicsit erről. Hiszen úgy tűnik, hogy a nép hittel az Istenhez kiállt. Mégis érezzük, hogy valami nem stimmel a reakciójukba. Sokféle veszélyhelyzet ér minket, sokféle fenyegetettség, sokféle fáraó közeledik érzés jelenik meg. És erre kétféleképpen tudunk reagálni. Reagálni tudunk úgy, hogy hittel nyúlunk hozzá, az Istenre nézünk, vagy tudunk enélkül reagálni, ahogy szintén akár velünk, akár a világban bárkivel is előfordulna. De ez nem minden, ez nem a teljesség. Nagyon-nagyon fontos tudnilik, és erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, hogy az, hogy én hittel nyúlok az Isten felé, ez mivel párosul az életemben? Cselekszem, vagy nem cselekszem? Teszek valamit, vagy nem teszek valamit? Örök dilemma, és néha egészen zavaros irányba el tud menni, és el is mennek keresztények, mintha szembe kellene valaha is állítanunk a hitet, meg a cselekedeteket. Pedig valójában ez a két dolog együtt jelenik meg. Hadd mondjam azt nektek. Itt ebben a pillanatban, ha jobban megnézzük, akkor itt van hite, van hova kiáltani ennek a népnek. De nézzük meg, hogy mivel párosul ez a hite. Következő versben, két versben a következőt olvassuk. Mózesnek pedig, tehát az Istennek kiáltanak, Mózesnek pedig ezt mondják. Nincs elég sír Egyiptomba, hogy a pusztába hoztál? Mit tettél velünk? Miért hoztál ide? Nem mondtuk neked az Egyiptomban, hogy hagyd nekünk békét? Mert jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk? Forgassátok egy picit a gondolatokat. Miközben Istenhez kiáltanak, mit csinálnak? Hát először is elfelejtkeznek magáról az ígéretről, hogy mit ígér Isten nekik. Hazudnak. Mikor olvassuk azt, hogy ők azt mondták volna egy pillanatig is Mózesnek, hogy megmondtuk neked, hogy hagyd nekünk békét. Jobb nekünk, ha Egyiptomot szolgáljuk, mint ha pusztában halunk meg. Jobb nekünk, hiszen nyomorúságukban kiáltottak fel. Elfelejtkeznek a saját tegnapi állapotukról. Arról, hogy hol éltek, milyen rabszolgasorba előző nap. Valójában egyik oldalról a hitük Istenhez kiállt, másik oldalt a cselekvésük, amit ténylegesen Mózeshez reagálnak, ennek az ellenkezőjét kommunikálja. Jakab levelében olvashatunk erről a meghasonlásról, és Jakab azt mondja, hogy mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite? Mit használ, hogyha van hite, de ez nem párosul cselekedetekkel? Vajon üdvözítheti-e, kérdezi Jakab, üdvözítheti-e ez a hit? Egy kis kitérő, ugye a szó, hogy üdvözíteni, az nem egyszerűen annyit jelent, ahogy általában ezt legegyszerűbben lefordítjuk, hogy hurrá, akkor majd egyszer valamikor ott leszek a mennyben Jézussal, és aranyutcák, meg aranyvárosok, meg énekelünk, meg vacsora, meg hasonló. Ez ennél sokkal többet jelent. Maga a szó azt jelenti, szabadulni. Tehát amit, mikor üdvözítést olvasol az igében, akkor mindig cseréld le szabadulásra. És akkor így rögtön érthető, hogy hogy kerül ide a értelmezése. Azt mondja, hogy ha nem párosul cselekedettel a hite, akkor vajon megszabadíthatja őt-e ez a hit? Azt mondja folytatásként erre, tehát Jakab, hogy ez a hit, ha cselekedeknek nincsenek hozzá, halott. Ad egy minősítést, ezt ő halottnak nevezi. Ezzel szembeállít valami nagyon nagy titkot, és erről szeretnék majd a folytatásból beszélni. Azt mondja, hogy ha a hite együtt működik a cselekedeteivel, tehát a hite a cselekedeteivel együtt működik, akkor ebből a cselekedetekből lett teljessé a hite. Mit jelent? Nagyon egyszerűen le akarom fordítani valami olyasmit, hogy bízom és teszem. Bízom benne és teszem, amit mond. Nézzük meg, mit mond Mózes nekik. 13. vers. De Mózes ezt felelte. Ne féljetek. Álljatok helyt, és meglátjátok, hogy szabadít meg benneteket ma az Úr. Azt mondja ugyan, hogy ne féljetek, és látszólag meghazudtolom magam, de szeretném, hogyha a szövegösszefüggésből észrevennétek. Ez nem a nyugi állapot, amit olyan, az előbb olyan kicsit elítélően beszéltem. Ez valami olyan ne féljetek, ami azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy tilos félnetek, hanem azt mondom, hogy van megoldás a félelmetekre. Azért mondom, hogy nem kell félnetek, mert van kivezető út. És egy nagyon fontos és nagyon érdekes mondattal folytatja. Ne féljetek, álljatok helyt. Álljatok helyt. A Károli úgy írta, hogy megálljatok. A magyarázó angol nyelvi fordításban azt olvashatjuk, hogy állj meg határozottan, magabiztosan, lelkiismeretesen. És az első kérdés az valójában azt vetíti az én számomra ebben a helyzetben előre, magamra, rátok, miránk nézve, hogy ha azt mondja nekem az ige, hogy álljatok helyt, akkor, na jó, de hol van a helyem? Ki mondja meg, hogy hol van a helyem? Egyáltalán ott vagyok a helyemen? Mit jelent helyt állni? Hadd legyenek ezek költői kérdések, és keresétek ti is a választ. Mert látom, hogy Mózes felhívásának a kulcsa ebben a mondatban van. Nem tilos félni. Jól látjátok, ez egy félelmetes helyzet. De van megoldás, és nektek minden emberi igyekezettel ellentétben valami egész mást kellene csinálni, mint amit ilyenkor az ember tesz. És azt hiszem, hogy ez a titok. Mózesről azt írja a zsidó levél, nekem egy nagyon kedves versem, kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Mózesről az a Biblia beszámolója, hogy hitt Istennek, hitáltal hagyta el Egyiptomot, ugye, látja a láthatatlant. Jézus azt mondja, hol a helyen, még mindig ez a téma, hogy kövess engem. Szintén sokszor elmondom, én úgy látom nagyon leegyszerűsítve, hogy Jézusnak két üzenete létezik. Aki nem ismeri őt, azt mondja, hogy térj meg, mert közel jött az Isten országa. Aki pedig ismeri őt, annak azt mondja, kövess engem. Persze, ahogy olvassuk az evangéliumot, ezt kitölti tartalommal. De ha le akarom a elemibb egy mondatra csupaszítani, akkor ennyi az üzenet. Kövess engem. Hol a helyem? Visszakérdezek, követed őt? Ezen felül, hogy készültem ide, olvastam ma reggel Izaiás könyvét, és egy fantasztikus jó verset, még soha nem fedeztem fel, Izaiás 48-ból felolvasnám. Ezt mondja az Úr, a te megváltod, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, és azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Van az Istennek mindannyiótok számára útja. Szeretne azon az úton vezetni. Téged is, mindenkit külön-külön. Nem csak az ideálló embert, az ott ülő embert ugyanúgy. Azon az úton, ami a tied, amit neked személyre szab. Nem kér más, mint kövess engem. És ha követed, akkor meg fogod látni, hogy hol van a helyed. Van egy út, amit szeretné, ha járnál. Álljatok helyt, azt olvastam. És ha próbálom ezt megérteni, hogy mit jelent, akkor nekem a következőt mondja. Figyelj, ne a probléma körül forogj, amit most látsz magad előtt. Ne a körül forogj. Nem ez a te dolgod. Keresd őt. Emlékeztek? Nem ebben a kontextusban, de a hegyi beszédben mit mond? Keresétek először az Isten országát és az ő igazságát. És mindez majd. Mindaz, ami a rólatok, a dolgaitok, a szükségletek felől való gondoskodás, azt majd ő a kezébe veszi. Légy a helyeden. Állj meg benne kitartóan, mondom. Mit jelent az? Hol álljak meg? Miről beszélsz, István? Olyan egyszerűen mondja Pál. Ahogy elhívtak. Amilyen helyzetben éppen vagy, állj meg benne. Jézus azt mondja, ez is számtalan alkalommal elhangzik közöttünk, hogy maradjatok meg én benne. Maradjatok meg abban a melőle megismert igazságban, amit már a szívedre tett. Ha ez csak ilyen pici, akkor annyiban. Senki nem kéri számon rajtad, hogy a Biblia teljes, hatalmas nagy igazságát felmond fejből, és a zsidók 613 parancsolata helyett másik 613 keresztény parancsolatot kreálj az életedben. Ha egy igazságot megértettél, tudjátok, ami lecsúszott innen idáig, akkor éld azt is, ragaszkodj hozzá. És azt mondja, maradj meg ebben. Tedd a dolgodat abban a meggyőződésben, hogy a helyeden vagy. Tedd legjobb tudásod szerint. Ijesztőnek hangzik? Nem. Higgyétek el. Tedd a legjobb tudásod szerint, mint akik az Úrnak, és nem a főnökének, nem az iskolájának, nem a munkahelyének, nem a szomszédjának teszi. Lehet, hogy ugyanazt teszed a hétköznapokban. Holnap is, meg holnap után is. Csak tedd azzal a lelkülettel, hogy az Istennek teszed, és nem a munkáltatódnak. Oké, de mit csináljak, István? Hát már megint jössz ezzel a nagy általános ködös dologgal. Higgyétek el, én azt érzem belőle. Nem arra fókuszál Isten, hogy pontosan mit teszel, hanem a szíved hozzáállását vizsgálja. Az számít neki. És én a szíved hozzáállását vizsgálva, ha azt mondom, hogy háromféle utat, módot látok felvázolni. Mindegyiket egy-egy mondattal jelöltem. A egyediket nem is vázoltam fel, mert az annyira értelmetlen. A negyedik az az lenne, amikor nincs hitem, nincs semmi, amiben kapaszkodnék, és nem is csinálok semmit. Nem olyan meglepő dolog ez, az ember nap mint nap általában ezt teszi. Jönnek a problémák, és elnyeli a probléma. Így élik meg legtöbben a hétköznapjaikat. De megtehetem azt is, hogy hit nélkül nekiállok gürcölni, küzdeni. És ha azt hiszitek, hogy ezt is csak a hitetlenek teszik, emlékezzetek arra a nagyon fájdalmas történetre, mikor Mózes 4. könyvében olvassuk a Józsuénak, Kálébnek, ugye a Kánaán területének a kikémlelését. Visszajönnek a kémek, ketten mondják, hogy milyen szuper jó, gyerünk, az Isten nekünk adja. Tizen mondják, hogy jaj, nagy a baj. Mi a reakció? Hát majdnem megkövezik őket. Gyakorlatilag elfordul a nép tőle. És Isten azt mondja, hogy hát ezt a hitetlenséget én nem tudom másképp kezelni, mint hogy akkor jön 40 év bünti. Nem bünti, alkalmatlanok vagytok arra, hogy hittel bemenjetek arra, amit nektek adtam. Egyszer végig gondoltam a sínai hegytől, ahol a törvényt megkapják, néhány hét múlva, kivéve belőle ezt a, ugye ezt a 40 napot, ami bekémlelik az ígéret földjét, néhány hét alatt eljuthatnának a Kánaánból. Ebből a néhány hétből 40 év lesz. És tudjátok, mi történik? Mikor kihirdeti a népnek ezt, hogy Isten azt mondta, nem mehettek be, itt fogtok mindannyian meghalni, akkor mi történik? Akkor azt mondják, hogy gyerünk és menjünk, és vegyük fel a harcot. És hiába óva inti Mózes, hogy ne tegyétek. Neki indulnak. Jól elismerik őket. Na ez az, amikor Isten népe képes nagy lelkesedéssel, de valójában a hit nélkül. Pusztán csak azért, mert nehogy már 40 évet itt kelljen szenvednünk, elindulni és belemenni a pusztalásba. Én ezt jellemeztem, ezt az állapotot jellemeztem a szívnek a küzdelme. Amikor küzdünk, amikor önmagunkért küzdünk, amikor Isten nélkül küzdünk. Van egy kicsit a másik véglete. Ez az az állapot, amikor az Isten mindent elrendezett. Ő majd mindent megold. Én hátradőlök, és majd az Isten csinálja. És látszólag ez nagyon jó. Mégis hiányzik valami nagyon fontos belőle. És egyébként ezt a görög filozófia nagyon jól ismerte. Uralkodó filozófiai nézet volt Jézus korában. Ezt képviselték államférfiak, uralkodók, nagy bölcsek, Cicerónak a nevét, ez is ugyanezt a gondolkodást kötik hozzá. Van egy mindenható, mindent kormányzó erő, nekünk semmi dolgunk nincsen. Csak ebből kihagyjuk az embert, a döntését, a szabad akaratát, azt a gondolkodást, hogy van jó meg rossz, és én nekem döntenem kell, hogy hova állok. Ez az, amikor hitem ugyan van, de nincs hozzá cselekedetem. És valójában ezt tették a zsidók is. És van a harmadik, amire azt mondja Isten, hogy állj helyt. Állj helyt. Tegyél a hited mellé cselekedetet. De hát, valamit nem értek. Ahhoz a harchoz, amit ő harcol, ahhoz nekem nincs mit hozzátennem. Hogyan? Nincs mit hozzátennem? Igen, ezt mondja az ige. 14. versben van a kulcsmondata ennek az igének. Az Úr harcol, értetek? Figyeljetek! Én azt kértem tőled, hogy állj helyt. Nem kértem, hogy állj neki harcolni az ellen, az ellensége ellen, aki rád akar támadni. Azt a harcot nem neked kell vívni, az nem a te harcod, az nem a te háborúd. És ezen a ponton lépten nyomon ezen rontjuk el. Mi akarjuk megvívni azt a háborút, ami az Isten azt mondja, hogy az az én háború. Az Úr harcol, értetek, ti pedig maradjatok, vesztek. Hát, hogyha nem ért a gyerek a szép szóból, akkor akár így is rászólhatunk, hogy maradj már, vesztek, igaz? És akkor pontosan azt mondjuk, amit szeretnénk. Maradj, vesztek. És így szól Mózes is a népre. Maradjatok, vesztek. Az Úr az, aki azt a háborút vívja. Akkor most teljesen nem értem. Ha hogy lesz akkor? Akkor mi az én háború? Mi az én harcom? Mivel kell nekem harcolnom? Ó, rengeteg harc van ám itt benne. Csak nem jó helyen keresed. Mit mondtam? Azt mondja, maradj, veszteg. Sőt, még volt ott folytatás is. Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogy ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őt. Mi hát az én harcom? Olyan sokszor beszél pedig a Biblia róla. A hit harca az nem más, mint annak a kihívásnak eleget tenni, hogy maradj vesztek, maradj meg ott, abban, amit az Isten kér tőled. Ne te akard azt a háborút vízni. Bátorít, hogy ne félj. Légy bátor, van reménységed, álljál helyt. És ha azt hiszed, hogy ez semmi, akkor kérlek, ha eddig nem tetted, egyszer próbáld meg. Sokkal nehezebb, sokkal keményebb harc, mint felpattanni, és öklözni, és háborúzni azzal az ellenséggel, aki előtted megjelenik. Ott maradni veszted. És lásd meg, mit lássak meg? Hát mindenek előtt vedd észre, amit már az előbb is mondtam, hogy ő az, aki harcol. Vedd észre, hogy ő hogyan végzi a munkáját, és ő hogyan szabadít ma benneteket meg. Ma, ahogy látjátok ezt az egyiptomi sereget, a jövőben soha nem fogjátok így látni. Soha nem fogsz tudni már úgy ránézni erre a problémára, mint az előtt. Nem lebecsülendő a probléma, nem bagatelizálni szeretném, csak szeretném elmondani neked, hogyha képes vagy ebben kitartani, akkor a jövőben már nem magadhoz fogod mérni az ellenséget. Mert ez a fő problémánk, meglátom a fáraó seregét, aki közeledik, és azt mondom, hogy én ilyen pici vagyok, ő meg olyan nagy. De ez egy helytelen hozzááll. Összehasonlítás pontosan abból adódik, hogy én akarom megvívni ezt. Az összehasonlítás az ilyen pici fáraó meg a hatalmas Isten között kell minden pillanatban meglennünk. És valójában az történik, hogy mi ezt felcseréljük. És a folytatásban egyszer csak azt olvassuk. Akkor ezt mondja Mózesnek az Úr. Miért kiáltasz én hozzám? Jó, egy kis kitérő, Mózes nem kiabált hozzá. Nyilván egyes szám második személyben mondja el Mózesnek címkézve azt az Isten, amit a nép tett eddig, hiszen kiabáltak ők az előbb, hallottuk. Mit kiabáltak? Az Istennek kiabáltak. Az Istenhez kiáltottak. Azt mondtam, milyen jó, hát az Istenhez kiáltottak. Most pedig azt kérdezi Isten tőlük, hogy miért kiabálsz hozzám? Nem tudom, érzitek-e, ez nem egy megerősítő kérdés. Nem valami olyan, hogy jól teszed, amit teszel. Ez valami olyanra való utalás, hogy hallom, hogy kiáltasz hozzám, de minek teszed? Én az előbb úgy gondolkodtam erről, hogy milyen jó, hogy a zsidók Istenhez kiáltanak. Isten meg azt mondja, hogy hé, hiszen már kiáltottatok hozzám, már meghallottam, már elküldtem. Már vezet a szolgám, lépésről lépésre vezetek, és most is, csak hadd tegyem zárójelbe, miközben ezt a hitetlen dumát elmondják. Ugye emlékeztek rá, hogy a tábor egyik oldalában tűzoszlop és, föld, és füstoszlopban ott van a mindenható Isten. Szólj Izraelnek, induljatok. Azt mutatta meg nekem az Isten, hogy és lehet, hogy nagyon erős, amit én újra és újra előhozok. De a halott hit, amit annyira ostoroz a Jakab levél, azt tudjátok, egyetlen egy dolgot csinál. Mindig csak kiált. Mindig csak elmondja, hogy mi a gond. De nem keresi az Istent, hogy mit szól hozzá. És azt mondja, hogy ebből hiányzik az élet. Az élő hit, a cselekvő hit, az mindig párosítani akarja tettel. És lehet, hogy ez a tett, a legkeményebb tett, állsz, vársz, és nyugton vagy. És nem csinál semmit sem. És lehet, hogy ez hosszú ideig tart. És ez sokkal keselmesebb harc lesz, mint felvenni végre a kardot, és menni, és hadakozni. De ha nincs ez a szívem állapota, akkor azt mondja, hogy ez csak halott. Miért kiáltasz azért, ami már a tied? Kérdezi az Isten Mózes. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy de mivel te figyelsz rám, Mózeshez beszél. Ugye Mózes, aki látja a láthatatlant. Azt mondja, figyelj, akkor most diktálok. És így felsorolja neki, hogy vedd a... Szólj, hogy induljanak, emeld a botodat, nyújtsd ki a kezedet, hasítsd ketté, szárazon menjetek át a tengeren. Hát emberileg lássuk be, ez a történet abnormális. Nem így szoktak az utászok ponton hidat építeni háborúban. Valószínűleg ezt a fejezetet az Isten nem olvasta. Hála Istennek a Mózes sem. Ő csak egyet tudott. Az Isten elküldött, és eddig azt mondta, hiszen én joggal feltételezem, hogy ha azt mondja a népnek, ugye ezt átugrottam egy kicsit, de itt letáborozott a nép a Vöröstenger partján. Ha azt mondja, hogy álljatok meg és maradjatok veszteg, akkor ezt ő benne is elvégzi az Isten. És amikor egyszer csak azt mondja, hogy Mózes, gyerünk, akkor lám mit csinál, továbbadja, hogy gyerünk. És nem vitatkozik, és nem akadékoskodik, hogy bocsi uram, a kézikönyv nem ezt mondja. És nagyon érdekes, hogy bár részletesen leírja, de olyan lefutott meccsként éljük meg ezt az egészet, olyan könnyednek. Felfigyeltetek már rá? Itt valójában egy véres csata nyomai maradnak majd a helyszínen, úgyhogy a zsidók egyetlen egy mozdulatot nem tesznek, ami harcról szólna. Egyedül az Isten harcol. Az embernek nem kellett harcolnia a másik emberrel, a rá fenyegetően megjelenő veszéllyel. Az embernek önmagával kell harcolnia. A hitünket kell harcolni, ahogy nekik is a hitüket kellett megharcolni, hogy veszteg legyek, hogy az Úrra figyeljek, és amikor azt mondja, hogy menjél, akkor el tudjak indulni. A cselekvőhit nem Isten helyett munkálkodik. Ezt szerettem volna elmondani, ezt írtam fel. Az a hit, amiről az Isten beszél, és az, amiről Jakab is beszél, hogy a hittel együtt munkálkodó cselekedet, az nem az Isten munkáját végzi, hanem neki enged. A harcot Isten vívja, én benne bízok, és engedelmeskedem, hogy mikor szól, és nyugton maradok, amikor azt mondja, hogy kéri, hogy most maradjak nyugton. És hogy világos legyen, nem minden esetben úgy éljük meg ezt, hogy a Vöröstenger partján állunk, és nagy, látványos tengerketté választás történik. De ezek a küzdelmek és ezek a fenyegető veszélyek léptenyomon benne van az életünkben. Nektek is, nekem is, mindannyiunknak. Miért történik mindez, írtam fel befejezésül, és három dolgot lehet ebből a részből kiolvasni, hogy miért teszi mindezt az Isten. Az elsőt fel is olvastam, csak röviden a 17. versből hadd utaljak még egyszerre. Azt mondtuk, hogy így mutatom meg a dicsőségemet a fáraó és egész haderein. Soha ne felejtsük el, soha a legkeményebb ellenféllel, ellenséggel, nehézséggel, próbával, ki hogy éli meg a hétköznapjait, hogy mindig minden az Isten dicsőségéről szól. Ez is. Azért történik mindez, hogy az Isten megmutassa a dicsőségét. Kinek mutatom meg? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Kinek mutatja meg az Isten a dicsőségét? Azt gondolom, hogy mindenek előtt talán a szellemvilágnak. De vele együtt neked is, és a környezetedben lévő látható virágnak is. Szeretné megmutatni, hogy ő az, aki. Miért teszi mindezt? Az utolsó előtti versben ennek a résznek azt olvassuk, hogy így szabadította meg az Úr azon a napon Izraelt Egyiptom kezéből. Szabadítás, elmondom már egyszer. Ne felejtsük el, a rabszolgaságból a szövetségbe viszik a népet. Ahonnan kiáltanak, az a lehetetlen helyzet. Az az állapot, kell, hogy egy kicsit forgassuk a igét, hogy észrevegyük, ahonnan ember nem tudja kihúzni magát. Nincs olyan, hogy a rabszolgaságból egyszer csak valaki kijön. Az egy végleges állapot. És a történelemben nem volt olyan, hogy 2 milliós nép a rabszolgaságból egyszer csak nem lesz rabszolga. És ugyanilyen lehetetlen küldetésnek tűnne emberi erővel abból a szolgaságból kimenekülni, amiről az ige beszél a római levélben. Ami szolgaságban mi is vagyunk születésünk pillanatától kezdve. És Isten pontosan ugyanúgy szabadít ki minket is a saját erejéből, maga által az ő dicsőségért, a mi irántunk való szeretetéért, a szolgaságból a szövetségre, ahogy kiszabadítja a zsidóságot a szolgaságból a szövetségre. És tudjátok, mindig elfelejtkezünk róla, a zsidók is elfelejtkeznek ám róla, hogy oka van a szabadulásnak. Célja van, amiért kiszabadítja őket. Rögtön a Teremtés könyvének a legelején olvashatjuk már, Istennek terve van az emberrel. Isten meg akarja áldani az embert. És erről a tervéről soha nem tesz le. Ezért teremti az embert. És mikor látja ezt a elromló állapotát, akkor erre hívja le el Ábrahámot később. Azt mondja neki, hogy benned majd megáldatnak a föld minden nemzetsége. Azért hívja el, hogy ő maga áldás legyen, mindenki, aki őt áldja, az áldott legyen, és az ő élete maga is áldás alatt legyen. És ugyanezt akarja a zsidóságon keresztül is folytatni. És szeretném, hogy tudnátok, ez nincs velünk sem másképp. Isten szeretné ezt a munkát rajtunk keresztül elvinni az embereknek. Engem is, téged is, mindannyiunkat okkal szabadított ki. Szeretné, ha áldásunká válnánk. Hiába magadra nézel, azt mondod, én? Igen, te. Szeretné Isten, hogyha áldás lenne. És a harmadik, a legutolsó versben azt olvassuk, hogy amikor látta Izrael, hogy milyen erős kézzel bánt el az Úr Egyiptommal, félni kezdte a nép az Urat, hitt az Úrnak és szolgáljának Mózesnek. Félni kezdte az Urat és hitt neki. És én azt gondolom, hogy ez a harmadik, amiért nagyon fontos, hogy az Isten bármennyire is nem örülünk neki, de úgy alakítja az életünket, hogy jön a fáraó. Jön. Holnap is fog jönni, meg holnap után is. Attól félek, hogy nem, a félelem ez nem jó szó. Azt látom az igéből, hogy ez nem szűnik meg. Ez jelen van. Mert bármilyen különös is, az Isten felhasználja ezeket a csatákat arra, hogy olvastuk? Hogy féljük az Istent, és ez nem egyenlő az Istentől való félelemmel, hanem valami sokkal másabbat jelent. És hogy higgyünk az Úrnak. Valójában az történik, hogy az Isten formál minket. Napról napra elváltozunk az ő dicsőségére, ahogy szól az ígérete. És ezt látom a zsidóságban is, és ezt látom a saját életünkben is megvalósulni. Azt mondtam az elején, hogy nagyon is személyesen éltem meg ezt az egészet. És hát legtöbben tudjátok, ugye vizsgaidőszak volt számomra is az elmúlt két hónapban, tágabb értelemben. És ahogy elkezdtem a legelső vizsgára felkészülni, rögtön elértette ezt a lehetetlen helyzetet az Isten. Ugyanígy láttam én is. Mindazt, ami rám vár. Jön a fáraó. Sokkal nagyobb, mint én vagyok. És én hiába élvezem, amit tanulok, szeretem, amit tanulok, ez kevés. Ez sokkal nagyobb, mint ami én vagyok. És én szeretnék jól megfelelni. Hiszen mindannyian szeretnénk jól megfelelni, de amit magamnak ebből látni tudok, az az, hogy ez egy lehetetlen küldetés. Ez egy lehetetlen küldetés. És az Isten szép lassan elkezdett beszélni róla, hogy ki mondta neked, hogy ezt neked kell megharcolni. Ki mondta, hogy ez a te háborút. Tényleg úgy emlékszem a legelső vizsgámra készülve, hogy csak azért kiáltottam újra és újra hozzá, hogy Uram, én csak egyet tudok. Tudom, hogy azért vagyok itt, mert te küldtél. Ebben biztos vagyok. És Isten azt mondta, hogy ez pont elég. Állj meg. Állj meg abban, amiben vagy. Vedd elő a könyvet, és tanuljál. Készüljél. Nem kell semmi extrát csinálnod. Csak azt, amit helyzetben vagy, abba álljál meg. És a többi az én dolgom. És azért ezt könnyű elmondani, de próbáljátok ki. Nem olyan könnyű megcsinálni. És csak ámultam, és csak tátottam a számot, amikor túl voltam az első vizsgán, és visszanéztem, hogy ez hogy lehet. Én úgy mentem előtte való nap, hogy én nem tudok ezen a vizsgán átmenni. Mert ugyan látom, hogy mennyit foglalkoztam vele, de semmit nem tudok. Semmit. Ha most megkérdeznének, semmit nem tudok. És nem így éltem meg a vizsgát. Ott akkor mégiscsak azt láttam, hogy pontosan elegendő volt, és pontosan velem volt az Úr. És tudjátok, mi a igazán félelmetes? Hogy jött a következő, meg a következő. Nem ér véget. Annyira szeretnénk valahogy úgy megélni a keresztény életet, hogy van a nagy ütközet, és aztán utána hepaj. És a legfájdalmasabb, igen, akkor azt mondom, legfájdalmasabb felismerés az volt, hogy jön a következő. Jön a következő fáraó sereg. És az még hatalmasabb, és még leküzdhetetlenebb. Elképesztő volt végignézni. És hadd mondjak el egyetlen egy pici apró dolgot, amivel mégis azt látom, hogy mennyire szeret az Úr, és mennyire mellém állt. Szilveszter után volt, akkor ráadásul voltam olyan vakmerő, hogy egy napra két vizsgát bevállaltam, és ugyanezzel a lehetetlen állapottal és érzéssel voltam két nappal a vizsga előtt, és ugyanígy ezeket mondtam el, ismétlődően neki, és egyszer csak elkezdett hozzám beszélni, és azt mondta, hogy jó, akkor figyelj, a következő fog történni. Olyan vizsgára készültem, ahol 10 tétel volt, ez látszólag kevés, de az annál félelmetesebb, higgyétek el. És a 10. tétel az egy joker. Ha azt húzza valaki, akkor azt kapja, amit szeretne. A jokert fogod húzni. És ezt a tételt fogod majd választani. Nem én döntöttem el, ő mondta el. És ezt a tételt fogod választani. És ámultam és hallgattam, és tudjátok, lehet, hogy a hit nagy harcosai ilyenkor kiállnak az utcasarokra és kihirdítik. De én ilyen kis pici nyuszi voltam, és senkinek nem mondtam el a mai napig ezt. De azért ott volt elrejtve bennem, és remegve vártam, hogy na most mi lesz? És bementem, és kihúztam, és majdnem elsírtam magamat ott a tanárnő előtt. És még csak azt sem mondanám, hogy ezt jobban tanultam volna, mint bármelyik mást. Igazándiból szerettem volna olyan lelkismeretesen készülni, ahogy amit tudok. És elmondtam a tételt, és akkor elmondtam, akkor azt mondta hozzá, amellett, hogy megdicsért, hogy tudod, ezt ritkán szokták választani a Jokerre, mert ez a legnehezebb tétel. Uram, nekem ezt nem mondta meg senki sem, én csak téged hallgattalak. Úgy éltem meg az egész vizsgaidőszakot, és még utána volt vizsgám, és higgyétek el, előről kezdődött az egész. És én már látom, hogy ennek nem lesz vége. Isten nem akarja azt, hogy felmentsen minket az alól, hogy nehézségek legyenek. A fáraó serege jönni fog. Azt szeretném, ha megértenénk, hogy nem magamat kell hozzámérni a sereghez, hanem a mindenható Isten. És tőlem csak annyit kér, hogy ő benne bízzak közben. Volt egy, azt hiszem, gépelemek tanárunk a műegyetemen. Nagyon jellegzetes volt, a tárgya szerintem senki nem emlékezett az egyetem végére, de egyetlen egy mozdulatára igen, mert mindent, ugye gépekről volt szó, hajtások, tengely kapcsolók, csupa olyan dolog, amit legtöbben nem ismerünk, és se nagyon. De egy módon, egy marad megmaradt, mindent így demonstrált. Mikor magyarázott, akkor így mutatta, és akkor azt mondta, értik? Most már értik, ugye? Na most, ha hiszitek, ha nem, nekem, mióta hívővé lettem, ez Istenről szól. Mi azt gondoljuk, hogy a dolgok úgy történnek, hogy én itt tekerem, és ettől ez itt fordul. De Isten nem azt mondja. Isten azt mondja, hogy te valamit csinálsz, amit én kérek, és itt valami fordul, amit én fordítok. És ne akard a kettőt összekötni. Mert a kettő nem független egymástól, ez az, amit azt mondom, hogy cselekvő hit. De nem úgy, hogy te munkálod, ami itt történik, hanem itt állok a kettő között. Te engem hallgatsz, engem követsz, rám figyelsz, és lehet, hogy csak ilyen kis körömhegyit kérek tőle. Lehet, hogy csak annyit, hogy szájtátva áld, és majd meséld el a másiknak, ami történt vele. Én pedig meg fogom tenni mindazt, amit el akarok végezni. Mert, és akkor hadd mondjam el azt, ami ugye a címe is volt az én számomra, mert hogy az az üzenete ennek az egésznek, hogy az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Imádkozzunk, jó? Drága édesatyám, mindenható Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem a Te szellemed által. Köszönöm, hogy a mindenható Isten gyermekei lehetünk. Hogy Te vagy a mi szerető édes apánk, aki megragadott, aki kihozott minket abból a lehetetlen helyzetből, amivel akaratunktól függetlenül, de mégis beleszülettünk. Köszönöm, hogy szabadítónkká lettél, urunkká lettél, atyánkká lettél. Te vagy a mi királyunk, és mi szeretnénk nem mások lenni, mint amellett, hogy a gyermekeid vagyunk, engedelmes szolgáid lenni. Keresni az akaratodat, követni téged, hallgatni, amikor szólsz, tenni, amikor mondod, vagy nyugton maradni, ami sokkal nehezebb, amikor azt mondod, hogy maradjunk vesztek, és ámulni és gyönyörködni, mert megígérted, hogy meglátjuk a szabadításodat. És az az ellenség, akit addig olyan hatalmasnak láttunk, a többet már soha nem lesz olyan hatalmas, mert te vagy az, aki harcolsz, és nem a mi erőnkből, és nem a mi hatalmunkból, és nem a mi igyekezetünkből születnek a győzelmek. Köszönöm, Uram, neked az igédet. Amen.